A következő percekben Varga László atya Igazságban szeretni című lelki gyakorlatának harmadik részét hallhatják.
Mostani elmélkedésünknek a témája Igazságban szeretni. Ronald Rollheiser Üdvözült Vágy című könyvének 8. fejezete alapján, amely az igazságosság és a béketeremtés spiritualitásáról szól, összeállítottam egy idézőjelben misét. Sok-sok évvel ezelőtt tartottam egy lelki gyakorlatot az életünk szent miséjéről, aminek a lényege az volt, hogy a körülöttünk élőket nem érdekli az, hogy mi mit csinálunk a szent misén. Énekelhetünk, csendbe lehetünk, mondhatunk szép prédikációkat, de az nagyon érdekli őket, hogy mi történik a keresztényekkel két mise között. Az életünk szent miséje arról szól, hogy mindaz, amit ünneplünk a szent misében, azt tettekre kell váltanunk két mise között. Szent misévé tehetjük a saját életünket. Egy igazságosabb világ miséjében azt próbálom kimondani, miként lehet tettekre váltani egyéni és társadalmi életünkben mindazt, amit a szent misében ünneplünk vasárnapról vasárnapra. A körülöttünk élőket nem izgatja, hogy milyen emelkedett liturgiákat végzünk, azt viszont igen, hogy hogy vagyunk jelen a világban két mise között, és mit teszünk egy igazságosabb világ megvalósulásáért. Amikor megkérdezték Pedro Arupe jezsuita generálist, hogy miért lett korunkban ennyire hangsúlyos a társadalmi igazságosság, hiszen az egyház évszázadokon át inkább a személyes erkölcsiségre tette a hangsúlyt, ezt válaszolta. Az ipari forradalmat megelőzően az egyházak erkölcsi figyelme a családra összpontosult. A monogámiára, a házassághoz kapcsolódó és a gyermeknemzésre irányuló szexre, a házasságon kívüli kölcsönös tiszteletre és hasonlókra. Majd, ahogy az ipari forradalom az új kérdések egész halmazát hozta előtérbe, például a munkások kizsákmányolása, a városi szegénység, a nyomornegyedek, a városi lét elidegenedettsége, elszigetelődés a családi struktúráktól, úgy szélesedett a kereszténység erkölcsi programja is. Változott a keresztény spiritualitás is. A féktelen individualizmus és annak erőszakos megnyilvánulásainak ellensúlyozására, az irgalmasság gyakorlását és az egyetemes társadalmi igazságosság erejét hangsúlyozzuk. Vegyük sorra egy igazságosabb világ szentmiséjének a mozanatait. Minden szentmise annak felismerésével kezdődik, hogy felelősek vagyunk a bennünk és körülöttünk tapasztalható rosszért. Ezért minden szentmise elején bűnbánatra hív bennünket az egyház. Annak a felismerésére, felvállalására, hogy mi is részesei vagyunk, felelősei és részesei vagyunk annak, hogy hogy néz ki a családunk és a világunk. A társadalmi igazságosság útja két szentmise között a bűnös valóságunk alázatos elfogadásával kezdődik. Uram, irgalmazz, mert sokszor erőszakosan, arrogánsan, tiszteletlenül képviseltük az igazságot, és a saját ügyünket mindenki elé helyeztük, és ennek társadalmi hatásai vannak. Krisztus, kegyelmezz, mert amíg harcoltunk az igazságért, közben magánéletünkben megtörtük a kisebb-nagyobb hazugságokat, lopásokat, szexuális kilengéseket. Uram, irgalmazz, mert az igazságosságért vívott munkánk közben elhanyagoltuk az imát, a szemlélődést, és észrevétlenül ideológiát gyártottunk a saját igazunkból. Krisztus, kegyelmezz a rövidlátó gondolkodásunkért, mert a statisztikai eredmények bűveletében jobban érdekelt bennünket a siker, a politikai és a gazdasági haszon, mint Isten országa és a mennyek országa. Uram, irgalmazz, mert a hatékonyabb szereplés érdekében felnagyítottuk, eltúloztuk a tényeket, és nem törekedtünk a valóság pontos bemutatására. Krisztus kegyelmez. Az áldozat szerepében tetszelegve úgy gondoltuk, mi kivonhatjuk magunkat a szabályok alól. Ha tőlünk loptak, akkor nekünk is szabad lopni. Ha nekünk hazudnak, akkor mi is becsaphatunk másokat. Gyakran mi keresztények sem vagyunk különbek, de készek vagyunk bűnbánatot tartani és megtérni. A bűnbánatban megtért szív már nem vádaskodik, és nem igazolja önmagát, hanem kész továbbadni Isten irgalmát. A Szentmise másik része az ige liturgia, amikor felolvassuk Isten igéjét, és a szívünkbe fogadjuk. A társadalmi igazságosság alapjai már a teremtés történetben jelen vannak. A társadalmi igazságosság útja két szentmise között az ebben kinyilatkoztatott igazságuk tettekre váltását is jelenti. Ezt olvassuk a Teremtés könyvében. Majd az Isten azt mondta, alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon és az egész földön, és minden csúszómászon, amely mozog a földön. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Hajtsátok az uralmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és minden állaton, amely mozog a földön. Majd azt mondta Isten, íme nektek adtam minden füvet, amely magot hoz a földön, minden fát, amelynek a gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok. A zöld növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég minden madarának és mindannak, ami mozog a földön, és amiben élő pára van, hogy eledelük legyen. Úgy is lett. És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Mi következik ebből a szentírási kinyilatkoztatott szövegből? Az első, Isten minden embert egyenlő méltósággal és jogokkal teremtett. A föld, a víz, a levegő és az ég, és minden, ami rajtuk és bennük van, mindenkinek egyenlőképpen tulajdona. Minden ember egyformán felelős azért, hogy hozzájáruljon a többiek méltóságának védelméhez, és mindezt Istennel összefogva kell végeznie. A föld nem csupán az emberi élet színpada. Magának a földnek is vannak jogai és szükségletei. Ezért önmagában és önmagáért kell tisztelni és művelni, mert Isten alkotta, és Istené, nem a miénk, csak ránk bízta, hogy gondozzuk, és műveljük, nem kizsákmányoljuk, ne tönkretegyük, műveljük és őrizzük. De mi kiiktattuk a Teremtőt, és eldöntöttük, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit csinálunk vele, és féktelen önzésünkben mindent kizsákmányolunk. A következményét mindannyian érezzük, mert nekünk Isten nem mondja meg. Mi tudjuk, hogy mit kell csinálni a földdel. A proféták megerősítik, hogy a vallásosságunk ismertetőjele az igazság szeretete és tettekre váltása. Hitünk minősége különösen is azon mérhető, a proféták szerint, hogy miként bánunk a szegényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel, valamint az idegenekkel, a jövevényekkel, a legkiszolgáltatottabb embertársainkkal. Ez a vallásosságunk minősége, hogy velük hogyan bánunk. Nem az emelkedett szív, nem a gyönyörű liturgia. Az is nagyon fontos, de az azért fontos, hogy velük jobban bánjunk, bennük észrevegyük Istent. És Jézus egyértelművé teszi az utolsó ítéletről szóló tanításában, ennem adtatok, innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, felkerestetek és meglátogattatok. És Isten az alapján ítél meg bennünket, mennyire gyakoroltuk az irgalmasságot és az igazságosságot. Ugyanakkor Jézus azt is kimondta, hogy milyen nagy veszélyeket rejt magában, ha valaki gazdag és kiváltságokkal rendelkezik. Isten szava ma is teremtő, gyógyító és újjáteremtő szó azok számára, akik megszívlelik Mikás próféta üzenetét. Megmondták neked, ó ember, mi a jó és mit kíván tőled az Úr? Semmi mást, mint hogy válts tettekre az igazságot. Szeresd hűségesen az igazságot, és járj alázatosan a te Isteneddel. A gőgünkben fogjuk elpusztítani a földet, a gőgünkben. Nincs alázat, és nincs irgalom. Az ige liturgia után következnek az egyetemes könyörgések a Szentmisében. Istenünk, a te szándékod az volt, hogy minden ember egyenlőképpen, azonos mértékben és igazságosan élvezhesse a föld javait. Add, hogy a kiváltságosok, a magántulajdonhoz és vagyonszerzéshez való jogot alá tudják rendelni a közjónak. Add, hogy meg tudjuk akadályozni egyes embercsoportok vagy nemzetek erkölcstelen meggazdagodását, ami szembe megy a krisztusi tanítással, miközben a többség létszükségleti cikkekben is hiány szenved. Add, hogy a hívő emberek és vallási közösségek erkölcsi és dolgok rendje szerinti kötelességüknek tekintsék a szegények megsegítését. Add, hogy a vallások együtt és egységben összefogja, emeljék fel szavukat, a szabad vállalkozás, a korlátlan verseny, a nyereség motivált kizsákmányolás, a termelőeszközök privatizálása ellen. Add, hogy meg tudjuk értetni a gazdagokkal és a híres emberekkel, hogy egyiküknek sincs joga annyit keresni, amennyit csak tud, anélkül, hogy törődne a közjóval. Istenünk, a föld is a te teremtményed. Add, hogy ne színpadnak tekintsük, hanem tiszteljük a jogait, és minden erőnkkel védjük meg a katasztrófától. Add, hogy minden Isten hívő ember vallási hovatartozástól függetlenül megértse, hogy mekkora veszélyt jelent a gazdagság a hitre, és nem lehet hiteles, ha nem vállal valódi részt a szegények, elnyomottak, elnémítottak küzdelmeiben. Mennyei atyánk, bizalommal kérünk azt, hogy a keresztény egyházak felismerjék és vállalják profétai küldetésüket, amelyhez hozzátartozik az igazságtalanság elítélése és a társadalmi igazságosságért vívott küzdelem is. Hallgass meg kéréseinket Krisztus, ami Urunk által. A hívek könyörgése után következik a felajánlás, az átváltoztatás. A legtöbb esetben képtelenek vagyunk megváltoztatni a társadalmat, mert ahhoz azoknak is változniuk kellene, akik fenntartják ezeket az igazságtalan rendszereket. Bár megváltoztatni nem tudjuk, de felajánlhatunk mindent, önmagunkat és mindenkit. A búzaszem is akkor hoz csak termést, ha meghal önmagának. Egyéni életünkben is és társadalmi életünkben is igazi változást akkor történhet, amikor igent mondunk az áldozattá válásra. Ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek adatik, értetek és mindenkiért kiontatik. Meg kell engednünk, hogy az történjen velünk is, ami Jézussal. A negyedik kánonban pontosan ezért imádkozunk. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére, Krisztusban élő áldozattá váljanak. Készek vagyunk-e megengedni, hogy sebzetten, bűnösen Jézus a saját áldozatához kapcsolja életünk minden áldozatát és szenvedését? Akarunk-e szeretet áldozattá válni Jézussal minden emberért, még a haragosainkért is? A társadalmi igazságosságért nem lehet haraggal a szívünkben, gyűlölettel a gazdagok iránt harcolni. Az igazságosságért harcoló mozgalmak lehetnek politikailag nagyon hatékonyak, de nem hoznak igazi erkölcsi javulást, mert a szíveket erőszakkal nem lehet megváltoztatni. A békemozgalmak súlyos problémája olykor a rejtett agresszió, a manipuláció, az önző ego és a provokáció vágya. Az erőszakmentesség retorikai köpenye remekül használható arra, hogy elrejtse a hatalomvágyat, amely minden erőszak alapja. Amikor mi a társadalmi igazságosságért küzdünk, akkor mi az elérkezett Isten országát szeretnénk megmutatni és kovászként bevinni a társadalomba. Az Isten országának alapja pedig az erőszakmentesség. Thomas Merton szerint a háború gyökere mindig a félelem. Boldogok a békességteremtők, mert ők nem félnek, és közben megértik mások félelmét. A megértésen túl akkor leszünk erőszakmentesek, ha hiszünk Jézus győzelmében. Isten már győzött. Nekünk nem győznünk kell, hanem hitből fakadóan szeretni. A szívek erőszakmentes, szeretettel való megváltoztatásának egyik szép példája a házasságtörésen ért asszony esete. Példaértékű, ahogyan Jézus hatástalanítja az erőszakot, és megváltoztatja a lincselni készülő emberek szívét. Önmagukkal szembesíti azokat, akik a törvény nevében csak a bűnnel és a bűnössel voltak hajlandók szembenézni. Jézus szavai, miszerint az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van, a jelenlévők szívét változtatta meg. Amíg gyűlölet van bennünk, bármelyik párt, bármelyik mozgalom iránt, mert igazságtalanok, stb., addig nem lesz változás, mert semmi garancia nincs arra, hogy akiket gyűlölünk, ha a helyükre kerülnénk, mi nem úgy csinálnánk-e. A gyűlöletünk azt mutatja, hogy úgy csinálnánk. Nem élnénk jól a hatalmunkkal, visszaélnénk vele. Gyűlölettel nem lehet megváltoztatni a szíveket. Békességteremtés, majd erről még pár szót mondok, ott kezdődik, hogy kész vagyok felajánlani magamat szeretet áldozatként ebben a társadalomban, ebben a világban, ami igazságtalan és rosszul él a hatalmával. Nézzük, mit jelentenek a mi atyánkban megfogalmazott kérések a társadalmi igazságosság útján. Mi atyánk, akinek már elérkezett az országa, és más értékrend szerint működik, mint az evilági országok. Ott az utolsók az elsők pedig az utolsók. Add, hogy ne csak szavakkal dicsőítsünk téged, és szenteljük meg a nevedet, hanem a szenvedők és a szegények iránti szolgáló szeretetünkkel. Ismertesd meg velünk a te akaratodat, hogy önként, szabadon és szeretetből vállaljuk ezt az akaratot, mint édes igát magunkra, és így megszabaduljunk a bebiztosított hatalomra, gazdagságra vágyó élet minden kényszerétől. Add meg a mindennapi kenyér ajándékát egyenlőképpen minden embertársunknak. Segíts megértenünk, hogy mi vagyunk a te kezeid, lábaid. Nekünk kell adnunk kenyeret az éhezőknek, és inni a szomjazóknak. Hiszen mi is csak ajándékba kaptuk azt, amink van. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Változtass minket a harag edényeiből, akik egykor voltunk, az irgalom és az igazságosság edényeivé, hogy igent mondjunk még az ellenségeink iránti szeretetre is. Ne vigy minket kísértésbe, ne csak a szerint ítélj meg bennünket, mennyire segítettük a szenvedőket, megpróbáltuk-e megváltoztatni az igazságtalan rendszereket, hiszen akkor közülünk senki sem állhat meg a te arcod előtt. Szabadíts meg a gonosztól. Adj még időt a szellemi harcunkhoz, hogy újrakezdhessünk az evangélium fényénél. Az erőszak a világ útja a társadalom megváltoztatására, és mindenki erre készül, ha hatalomhoz jut. Erőszakkal fog változást létrehozni. Krisztusé pedig a kereszt oktalansága. Ez az erő, Krisztus ereje az erőtlenségben. Krisztus saját magát tette az erőszak áldozatává, hogy megértsük, nem létezik megváltó erőszak. Mit jelent Isten valódi hatalma ebben a társadalomban? Isten nem győz le senkit és semmit. Milyen Isten hatalma? Milyen érzés lehet Istennek lenni ebben a világban? Ha voltunk már valaha fizikailag legyőzöttek, és átéltük az ezzel járó tehetetlenséget, ha megütöttek vagy felpofoztak minket, és nem voltunk képesek megvédeni magunkat, sem küzdeni, akkor megtapasztaltuk, hogy érzi magát Isten ebben a világban. És ha valaha is megéltük, hogy egymagunk vagyunk az örjöngő tömeggel szemben, ha valaha testközelből megéreztük a csoportos erőszak beteges gonoszságát, akkor megtapasztaltuk, hogyan érzi magát Isten ebben a világban, és hogyan érezte magát Jézus nagypénteken és nagycsütörtökön. Isten soha nem győz le senkit. Isten hatalma ebben a világban soha nem az izom, a gyorsaság, a testi vonzerő, a világ hatalma próbál így működni. Isten hatalma azonban elnémítottabb, tehetetlenebb, megszégyenítettebb és kitaszítottabb, ám mélyebb szinten rejlik a dolgok gyökerénél, és végül szelíden kimondja majd az utolsó szót. Az utolsó szó mindig a szereteté. Az Isten országának társadalmat is átalakító ereje fokról fokra, csendben lezajló folyamat. Olyan csendes, mint Jézus feltámadása, amit tanúk, reklám és látványosság nélkül történt. Rejtett és alázatos esemény volt. Mi vagyunk a feltámadók, akik hittel valljuk a feltámadást, amíg Krisztus újra el nem jön. Ennek erejében elutasítjuk a feltámadást, idézőjelbe feltámadást hirdető mágikus gyógymódokat, a világ által felkínált forradalmakat, amelyek egyenlőséget, testvériséget hirdetve mindig brutalitáshoz vezettek a francia forradalomtól napjainkig. Készek vagyunk elhagyni a fogyasztói konzumvallásosság kényszereit is, hogy belenőhessünk az Atya akaratába, aki kiformálja bennünk a Krisztusit. Minden szentmise küldetéssel fejeződik be. Krisztus az ő békéjét adja nekünk, de nem úgy, ahogy a világ kínálja a sajátját. Krisztus békéje az áldozattá válásból fakad. Mielőtt elhangozna a szentmisében az Úr békéje legyen veletek mindenkor, ő már áldozattá vált, és a szent áldozásban ezt a szeretet áldozatot vesszük magunkhoz a békénként. Amikor ezt megértjük, akkor merünk igent mondani a saját áldozattá válásunkra is. A mi igazságért és békességért folyó küzdelmünk nem a győzelemről vagy a vereségről, hanem a hűségről szól, a Krisztus iránti hűségről. Jézus evangéliuma nem követeli meg, hogy nyerjünk. A rövid távú politikai hatékonyság nem annyira fontos, mint a hosszú távú hűség, személyes lelkiismeretünk, hitünk és könyörületességünk iránt. Nem tudjuk végül, hogyan alakulnak a dolgok, ám azt igen, hogy mit mond nekünk az evangélium. Nevezetesen, hogy mi magunk személyes életünkben legyünk szeretetteljesek, könyörületesek, megértők, részvétteljesek, megbocsátók és tisztességesek. Nem mindig tudhatjuk, hogy melyik a legjobb politikai stratégia, de azt igen, hogy Istennek valamennyi áldozat fontos. Jézus a megtörtek mellé áll, és akkor vagyunk hűségesek az evangéliumhoz, ha mi is odaállunk. A társadalmi igazságoság útja két szentmise között a Krisztus értelemben vett békességteremtés. Jézus példáját követve teljesen ki kell szolgáltatni magunkat a szeretetnek. Mivel ő a véreontásával szerzett nekünk békét, nekünk is igent kell mondani a szenvedésre, a passióra, és az együtt szenvedésre, az áldozatokkal, a kompassióra. A mi fegyvereink nem az ideológiák, a pisztolyok és a harckocsik, hanem a Szentírás, azzal a bizonyossággal, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, és azzal, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak. A reményünk az, hogy Isten országának igazságossága és békéje már elérkezett, és mindenhol megjelenik, ahol az egyéni becsület, az irgalmasság testi-lelki cselekedetei és az ima égő gyertyái jelen vannak. Jézus úgy küld minket, mint bárányokat a farkasok közé. Igen, egy farkas törvényi világban kell az Isten országának az igazságosságát és békéjét elvinnünk. Szeretve még az ellenséget is. Bármibe kerül. Jézus maga hív bennünket. Ajánljuk föl magunkat egészen elégő áldozattá vele, vele egyesülve a világ üdvösségéért és békéjéért. Azzal a bizonyossággal, hogy az utolsó szó mindig a szereteté. A halálunk pillanatában is övé az utolsó szó, és a világ végén is, és az új ég és új föld elérkezésekor is.
Varga László atya Igazságban szeretni című lelki gyakorlata harmadik részének első felét hallhatták. Az előadás második fele holnap 9 órától hangzik el.